Mennyei atyánk, így hajtjuk meg a szívünket előtted, és magasztalunk téged, és ahogy kifejeztük így a dalokkal, adjuk a mi életünket az oltára, mint a mi logikus Isten tiszteletünket. A te dicsőséged, a te szépséged, az, aki vagy, a te neved, az, amit már megláttunk belőled, és az, amit még nem láttunk meg belőled, mind arra hív, hogy élő áldozatul hozzuk a szívünket, a tagjainkat, az elménket, a testünket, hogy odaadjuk neked, hogy hálából fakadóan szolgáid legyünk, az élőisten szolgái legyünk, akik fiak, akik gyermekek, akik szolgák. Köszönjük, hogy így dicsérhettünk téged, és köszönjük a te igédet is, amely megszólít bennünket, amely ben te közel jössz hozzánk, hogy újból és újból erre válasz adásként magasztaljunk, dicsérjünk, és odaadjuk magunkat neked. Tied a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Szeretném majd, hogy egy ige részhez lapozzunk, de majd 2 Korintus 10-ből fogok olvasni számotokra. És azt gondolom, hogy sokban kifejezték a daloknak a szövege, a dalokban található igazságok, amik ről így ezekben a hetekben van szó, a szabadság Krisztusban. Meg azt gondolom, hogy amiről mindig is szó van, mert a kettő az annyira karöltve megy, ahogy éneklünk a dalok, az Isten igazsága, és amit olvasunk az igében, hisz egy dologról van szó. Szeretném, ma így az erődítményekről lesz szó, szellemi erődítmények, és azoknak a lerombolása. És szeretném, ha képzelnétek így magatok elé egy várat, vagy egy erődítményt, egy magaslaton. És tudom, hogy itt Szeged környékén kevesebb várat találunk, de elmész Gyulára, ott találunk egy várat, de elmegyünk bárhova, ahol hegyek vannak, vagy emelkedők, vagy magaslatok, ott látunk várakat. Nemrég így a családommal voltunk Esztergomban, és Maja éppen így István királyt, meg Gézát, meg így az Árpádházi királyokat tanulja, és hát, mint szülő, aki szereti a történelmet, én is vele együtt tanulom, meg ismétlem, és elmentünk Esztergomba azzal az izgatottsággal, hogy ez az a város, amit Géza fejedelem alapított. És ez az a város, ahol István megszületett. És ez az a város, ahol ő meg lett keresztelve. És ez az a város, és aminek a sarkaira koppány kitűzetett. Okay. Tehát, hogy nem úgy értem, hogy... És akkor... elmész az esztergomi várba, vagy a Visegrádiba, talán az még inkább úgy előttünk van, egy magaslaton a Dunakanyarban, és ez is ott a Duna mellett, egy ilyen nagy sziklás magaslaton ott van ez a vár. És erről egy ilyen várról, egy ilyen magaslatról, erődítményről így be lehet egy egész területet fogni, hatással lehet rá lenni, ott a dunai hajózást ezzel irányították, vagy ezzel tartották így uralom alatt, hatás alatt egy egész területeket. És erről szeretnénk beszélni, erődítményekről. De most nem jó erődítményekről, hanem rossz erődítményekről, amelyek így megrabolnak bennünket. Amelyek így a szívünkben ott vannak, és valahogy így megrabolnak attól, hogy felfedezzük azt a szabadságot, amink van. Hogy megéljük azt a szabadságot. Hogy, ahogy most így énekeltük, csak hogy gyönyörködni tudjunk Istenben. Csak hogy fedetlen arccal is szemlélni, és élvezni az Atya jóságát. Sokszor mi hívünk, nem tudjuk élvezni az Atya jóságát. És ennek több oka van, de az egyik oka azok az erődítmények, amik a szívünkben vannak, amelyek megakadályoznak a szabadulásban, megakadályoznak a gyümölcstermésben, megakadályoznak egy bensőséges kapcsolat kialakításában Istennel, másokkal, és amelyek a sebeinket folyamatosan nyitva tartják, és a gyógyulásban is akadályoznak. Jó, úgyhogy nézzük meg ezt, 2 Korintus 10 lesz így a nyitó írás részünk, és az alapírás részünk ma 2 Korintus 10, és 3-tól 5. versig olvasom. Mert noha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk. Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek, és ez az a szó, erődítmények, várak lerombolására. Leromboljuk az okoskodásokat, és minden magaslatot, amelyet az Isten ismerete ellen emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Erődítményekről van szó. Arról szól ez a pár vers, hogy harmadik vers, saját szavaimmal, vagy hát félig saját szavaimmal, hogy testben élünk, de a mi harcunk az nem testi, nem fizikai a harcunk, nem test szerint harcolunk, hanem a hadakozásainknak a fegyverei, tehát a harci fegyverzetünk az nem fizikai testi, hanem ezek szellemi fegyverek, és úgy fejezik ki itt, hogy Isten szerint erősek, ezek erős fegyverek. Az erősségek, erődítmények, várak lerombolására. És hogy ha gondolunk arra, hogy mik lehetnek ezek a várak, mire gondolhat itt ezek az erődítmények, akkor következő versben elmondja, leromboljuk az okoskodásokat. Tehát ezek olyan várak, amelyek az elménkben vannak, amelyek a szívünkben vannak. Ezek okoskodások, ezek emberi vélemények, ezek emberi érvelések, ezek képzelgések, spekulációk, amelyek az Isten igazságával szemben emeltettek. Tehát fel vannak emelve, meg vannak erősítve, és az Isten igazságával, ezáltal az Isten ismeretével szembe lett felemelve. Isten ismerete felé emeltetett, hogy akadályként tornyosuljon Isten megismerése elé. És fogjul ejtünk minden gondolatot, tehát ismét, tehát ezek gondolatok, okoskodások, érvelések, tehát ezek az elménkben, a szívünkben vannak, fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Úgyhogy ezek ilyen erődítmények, és mindannyiunknak vannak ilyen szellemi erődítményei a szívében, vagyis olyan gondolatai, olyan tévhitei, amelyek nem egyeznek Isten igazságával. Felé lettek emelve az Isten igazságának. Ezek olyan tanult gondolkodási minták, tehát ezek most nem ilyen kósza gondolatokról, ami jön, megy, hanem olyan tanult gondolkodási minták, amelyek így beleívódtak az életünkbe. Amelyek olyan tévhitek, amelyek rögzültek bennünk az életünknek a során. Ezek így a hústestünknek a jellemzői. A hústest az egy szélesebb értelmezés, de ezek annak a jellemzői, ilyen tévhitek, hazugságok, mítoszok, amiket elhittem, a szívembe zártam, ezek uralják az életemnek egy területét, és ezek megakadályozzák az igaz Isten ismeretet, megakadályozzák a szabadság és a gyümölcstermő életben való kiteljesedést. És ezeket az erődítményeket, azt mondja ez a vers, hogy romboljuk le. Romboljuk le ezeket az életünkben. Még egy kis történelem. Így van, ahogy jött a török, és mindig óvatosan kell beszélnem a történelmről, mert van itt köztünk egy történész. És nem akarok nagy hülyeségeket mondani, Tibi. De hogy jött a török. Így van, egyszerű laikusként arra gondolok, hogy hát ezek miért nem csak így jöttek, és így jöttek, és így foglalták el nyilván a városokat, a falvakat, és csak így bejöttek. Miért álltak meg például Nándorfehérvárnál? Így van? 1550, mennyi tűvé? 4? 1456, köszönöm, 6. Jó, 1456, így van. Okay. Miért állnak meg? Hát az egy nyomorult vár, ami ott van. Hát kerüljék ki, jöjjenek tovább, menjenek tovább. Így van, kerüljék ki ezeket a végvárakat, és foglalják el, és akkor az övék az ország. De nem lehet ezeket kikerülni, mert ha kikerülik, akkor ezek a végvárak, amik ott vannak, vagy ezek az erődítmények később szabotálni fogják őket. Onnan támadási felületet hagynak, és igazából nyomorúságos lesz. Nem tudnak uralkodni, nem tudják uralmuk alá hajtani. És ugyanígy az életünkben, hogy vannak ilyen erődítmények, amelyeket legyintetnénk, hogy menjünk tovább, de nem érdemes tovább menni, nem kell tovább menni, nem igazán szabad, amire ráismertünk tovább menni, mert azok megakadályoznak, szabotálnak bennünket ilyen erődítmények. És ezek ahogy kialakulnak bennünk, és kialakultak bennünk, illetve vannak, amik egyébként ez olyan, mint a cseppkőképződés, már mindenről beszélek, tehát, hogy ezek nem csak alakultak, alakulhatnak is most is egyébként a hústestünkben, de hogy kialakultak, ezek három fő módon formálódtak. Ugye, ahogy alapvetően így Isten nélkül próbáltuk élni az életünket és boldogulni, betölteni a szükségeinket a biztonság iránt, az elfogadottság iránt, a jelentőség, teljesség iránt. Először is így a környezetünknek a hatására. Tehát voltunk egy környezetbe, egy családba, egy iskolába, körbevettek bennünket olyan emberek, akik fontosak számunkra, és valahogy így kialakultak ezek a környezetünknek a hatására, ilyen lassú víz tartott mos módján ezek az erődítmények. Aztán kialakultak traumák hatására is. Lehet, hogy valamilyen erőteljesebb, mint egy családtagnak a halála, valamilyen tragédia, vagy valamilyen bántalmazás, valamilyen trauma, és azt mondják, hogy nem maga a trauma okozta azt az erődítményt, ami felnőtt a szívünkbe, hanem a traumába elhittünk egy hazugságot, mert nyitottak voltunk rá, valahogy rossz konklúziókat vontunk le, és mivel magunkhoz öleltünk a szívünkbe egy hazugságot, ennek a talaján nőtt fel az erődítmény. Például, hogy értéktelen vagyok, vagy szennyes, vagy mocskos vagyok, mert bántalmaztak, mert úgy bántak velem, vagy például az, és nyilván millió lehet, de hogy mondjuk Isten nem jó, az én atyámban nem bízhatok meg igazán, lásd, mi történt, tehát tapasztalatig igazolható, vagy például az, hogy Istent nem jó szolgálni, tehát vagy Istent akár unalmas szolgálni, ha Istennek átadom az életemet, akkor ez egy unalmas, ez egy tévhit, ez egy hazugság, amit valahol így a szívembe magamhoz öleltem, és egy erődítmény nőtt ott fel. És az elmúlt hetekben sok szó esett arról, és majd mindjárt jó pár gyakorlati példát szeretnék hozni, és igazából az szeretném így kibontani, de hogy az elmúlt hetekben sok szó esett arról, hogy aki hitt Jézusban, ő új teremtés. Hogy mit jelent az, hogy nekünk egy vadonatúj természetünk van. Hogy mi már nem vagyunk többé régik, mi már új emberek vagyunk. De arról is szó volt, hogy amikor új teremtések lettünk, ez a törlésgomb, ez nem lett megnyomva. Tehát, hogy a múltbeli emlékeink nem lettek törölve. Ezzel úgymond a múltbeli erődítményeink nem lettek törölve, a múltbeli élményeink nem lettek, a memóriánk nem lett törölve. Tehát, hogy új emberek vagyunk, de a régi testben vagyunk, és ezért van ez a feszültség bennünk, és azért van az Istennek ez az új valósága, ami van, ahogy ütközik nyilván ezekkel az erődítményekkel, hazugságokkal, amiket a szívünkbe zártunk, stb. És ezek az erődítmények, hogyha nem figyelünk, nem ismerjük fel, akkor szabotálják azt az új életet, amely árad bennünk. Oké, úgyhogy hagyj hozzak pár példát, és megmutatva az, hogy működik ez. Jó, és ezek olyan példák, amik lehet, hogy hallasz, lehet, hogy nem alkalmazható ez a példa az életedre. De most nem azért hozom a példát, hogy alkalmaz, hanem az, hogy lásd. Hogy lássuk, hogy működik. Hogy működnek az erődítmények, és ezeknek a lerombolása. Azért, hogy a szellem segítségével, az ige segítségével felismerhetjük a saját életünkbe, a szívünkbe ezeket az erődítményeket, és hogy hogyan tudjuk mi az Isten erős fegyvereivel lerombolni. Jó? Mondjuk például valaki kapcsolatfüggő. Jó? Ez egy példa. Mondjuk kell, hogy legyen kapcsolata. Párkapcsolata. Kell, hogy kapcsolatban, párkapcsolatban legyen. Azért, mert ha nincs szorong, ha nincs fél, ha nincs értéktelennek érzi magát, ha nincs, akkor úgy érzi, hogy nincsen biztonságban, mert valakihez kell tartoznia. És el is hitte ezt a hazugságot egyébként, hogy ez így van. Hogy ő önmagában nem elég értékes, stb. És aztán hívő lett, és lehet, hogy hívő, lehet, hogy régóta hívő. De igazából nem, még mindig ez adja meg neki azt az értéket, azt a fontosságot. És nem tud enélkül. Mert a szíve mélyén van egy hazugság. És ez a hazugság, ez az erődítmény Isten ismerete ellen, vagy felé emeltetett. Tehát igazából nem tudja megtapasztalni, milyen az a értékesség, ami abból fakad, hogy ő Istennek a gyermeke. Nem tud megfürödni abba a biztonságba, ami neki az Úr Jézus Krisztusban van, mert a szíve mélyén ott van az, hogy ő nincs biztonságban, csak akkor, ha neki megvan ez a kapcsolat. És hogy néz ki ez dinamikában? Jó, hogy mondjam ezt. Tehát ez úgy néz ki, hogy az első az a felismerés. Tehát felismerni azt a hazugságot, amit a szívem elhitt. Jó? Magához ölelt. Felismerés. Ez a felismerés, ez nem egy... Tehát lássátok, meg legyünk ezzel nagyon nyíltak, hogy amiről beszélünk, ez egy út, egy élet hosszig tartó út. Jó? A szabadságban, Krisztussal, és ezben a felismerésben. Tehát nincs olyan, hogy már nincs szükségem arra, hogy felismerjek dolgokat. Jó? Tehát, hogy felismerjem ezt a hazugságot. Ez olyan, mint a számítógépben a víruskeresés. Így van? Hogy keresi a vírust, és aztán kidobja, hogy ennyi és ennyi vírus van. Csak ez egy nehezebb, ugye, mert alapvetően azért ez nehezebb, és ez a felismerés hogy történik? Először is az Isten igéje által. Zsidók 4:12, az Isten igéje élő, ható, élesebb minden kétélű fegyvernél. Elhat a szellemnek és léleknek megoszlásaig, a veséknek, ízeknek, veséknek, tehát ez a legmélyebb megoszlásaig. Megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Tehát az Isten igéje segít feltárni, és az igazság tudja feltárni azokat a hazugságokat, amelyeket elhittem. Aztán az Istennek a szelleme. Tehát, hogy az Isten szellemének a kezében az Isten igéje felismerést ad. És ez nagyon fontos. Aztán ehhez kapcsolódik még egy ilyen önreflexió. Egy olyan gyakorlat, és talán lehet, hogy nem is gyakorlatként mondanám, hogy egy olyan mód, hogy az életemet nem csak úgy élem, hanem hogy ahogy találkozok az Isten igazságával, a szellemi igazságával, így fel tudok tenni kérdéseket saját magamnak. Például nem rég volt két beszélgetésem, amiben azt vettem észre, hogy valahogy ebben a két beszélgetésben megpróbálom úgy vezetni ezt a beszélgetést, hogy a másik személy azért azt hallja, amit szeretne. Oké? Azt hallja, amit szeretne. És felismertem ezt. Felismertem, mert közel is volt az a két beszélgetés, és beültem az autóba, és mentem, és azt mondtam, Csaba, és most, nyilván nem mosdatni akarom, nem ilyen nagy hazugságot mondtam, vagy nem, de hogy picit úgy, hogy azt hallja, amit szeretne. Hogy Csaba, miért tetted ezt? És ilyenkor, amire hajlamosak vagyunk, az, hogy azt mondjuk, hogy oké, uram, ja, úgy érzem, hogy te picit feltettem azért, és megvallom neked bűnként. De nem érdemes sietni ennyire. Feltenni a kérdést. Úgyhogy feltettem, hogy Csaba, miért tetted ezt? Így igazából a szíved mélyén miért? Annyira fontos az, hogy mit gondol rólad az a személy? Fontosabb, mint az igazság? Fontosabb, mint hogy Jézus Krisztus mit gondol, hogy a te mennyei atyád hogy gondolkodik rólad? Te abban nagyobb biztonságban vagy, hogy ő jó szemmel néz, mint hogy a mennyei atyád jó szemmel néz? Így van? Tehát amit... És igazából az, hogy ezen egy picit elgondolkodtam így Isten előtt, és ezzel úgy láttam azt, hogy nekem egyébként, tudod, így a múltban is, tehát, hogy ez nem egy, csak így a pusztába állt ez a cselekménye sem, hanem, hogy nekem erre valahogy úgy ez bennem van. Akár az, hogy fontos az, hogy mit gondolnak rólam, stb. És látjátok, ez az önreflexió, hogy közelebb engedem magam, hogy a szellem munkál valamit, mutat valamit, az ige leplez valamit, de nem azonnal, vagy nem azonnal csak szőnyeg alá söpröm, vagy adott esetben nem csak azonnal megvallom Istennek, és megyek tovább, hanem közelebb engedem, de miért is engedem közelebb, miért is engedhetem? Hisz azért, mert nincsen károsztatás a Krisztusban, mert az Istennek elfogadott gyermeke vagyok, mert egyébként az én szénám az Úr előtt nem azért van rendben, mert én egyébként nagyon rendben vagyok, értitek? Hanem azért, mert Isten gyermeke vagyok. És ahogy így felismerjük ezeket a hazugságokat, utána itt jön a másik mozzanat, az igazsággal helyettesítem. Tehát, hogy az igazsággal helyettesítem, hogy azt olvastuk, hogy a hadakozásunknak a fegyverei nem testiek, hanem erősek, az erősségeknek a lerombolására. Leromboljuk az okoskodásokat, és hogy az igazsággal helyettesítjük azokat az okoskodásokat, tévhiteket, mítoszokat, hazugságokat, amiket a szívünk elhitt. És ez nem tudjuk majd mindjárt megnézzük, hogy ez nem pillanatok műve, jó? Tehát nem az, hogy na, helyettesítettem. Hát mert az oda be van gyöpösödve, így van? Az ott megvan, az egy erődítmény. Az egy, csak hozod az igazságot, az igaz, pang, lepattan róla. Ez nem ilyen, hanem ez nagyon tudatosan. Ja, csak mutatok egy példát, jó? Kapcsolatfüggés. Mi az igazságnak a válasza? Mit mond az Úr? Vagy mi adott esetben az evangélium válasza ennek a szívnek? Így van, aki kapcsolat függő és magáról úgy gondolja, hogy értéktelen, hogy nincs biztonságban. És csak felírtam pár mondatot, de hogy nem kell, hogy pont ez legyen, ez csak egy példa, jó? Tehát, hogy az evangéliumnak, az örömhírnek a válasza számára az, hogy Jézus azt mondja neki, hogy figyelj, én vagyok a te igazi örök társad. Hogy a többi társ, akihez kapaszkodsz, meg akiben bízol, ő el fog hagyni, ő meg fog unni, ő ki fog használni, ő el fog dobni, ő jobbat fog találni nálad, de én téged akartalak. Én érted, adtam fel mindent. Én végtelenül értékes vagy nekem, és én vagyok a te örök társad. És aztán ez az evangélium, ahogy megcélozza a szívünknek azt a területét, ahol elhittem egy hazugságot. És aztán, amit érdemes ilyenkor tennünk, hogy fogunk, és az Istennek az igéjébe fogjuk azt a 5, 6, 7, 8, 9, 10 verset, ami kifejezetten erről szól, és mondjuk kontextusban egy csomó verset találtunk Hósás könyvében, egy csomó, ahol arról beszél, hogy Isten a mi öröktársunk, az Új Szövetségben, hogy Isten a mi öröktársunk. És vagy hogy mit jelent az a biztonság, ami ő benne van, vagy az az elfogadottság. És a szívemnek azt az erődítményétre hozom és alkalmazom az igazságot. Hozom. És ennek sokféle neve van, vagy sokféleképpen tehetjük. Itt a Szabadság Krisztusban, kurzusban igazából azt mondják, hogy készítünk egy faltörőkost. Velem vagytok? Tehát egy ilyen faltörőkost, tudod, amivel mentek a lovagok, hogy törjék. Egy faltörőkost. Ez a faltörőkost, ahogy fogjuk ezeket az írásrészeket, és majd ez lesz gyakorolva kis csoportokban, jó? Tehát a kis csoportokban lesz ilyen gyakorlat, meg otthon házi feladatként lesz ilyen gyakorlat. De hogy hozod ezeket az igazságokat, és ahogy azt mondják, hogy ahogy ezek felépültek, hogy 40 nap kell, tehát beszélnek egy ilyen 40 napra, ami nem számmiszik, hanem az az igazság, hogy az igazság nagy dózisára van szükségem, rendszeresen, napi szinten. És 40 nap kell, ahogy hozom, és csak így napról napra megvallom az igazságot, elutasítom a hazugságot, és faltörőkost készítek arra a konkrét erősségre, ami az én életemben van. A másik életében más erősség van. És az én életemben is van több erősség, de az, amire rányílt a szemem, amit megláttam. Nyilván, ha sokat láttam meg, ha többet láttam meg, akkor sem tudok egyszerre 6-8 erősséget, hanem általában egyet tudok kezelni, és aztán utána tudok még egyet és még egyet, de így az igazsággal. És ennek az igei alapja, ez csak így mondom, csak azért, hogy ne gondold ez ilyen légből kapott dolgot, például Róma 12:2, hogy újuljatok meg a gondolkodásmódotokba. Így van, tehát az, hogy így az ige által így megújítani a gondolkodásmódunkat. Vagy amit így a Biblia újból meg újból mond, így az elmélkedésről. Tehát az, hogy az igazságot forgassuk a szívünkbe, és engedjük mélyebbre, hogy gyönyörködjünk az igazságba, és ez a faltörő kos. Oké, megvan? Megvan? Jó. Egy-egy példát mondok is, ezzel fejezem be, jó? Még mondjuk nézzünk egy másikat, jó? Mondjuk, mert most már az alapelvet elmondtam nektek, akkor most csak egy-egy példát. Mondjuk sok példát lehetne nézni, mondjuk nézzük a szorongást, félelmet, aggodalmaskodást, most így egy csomagba tesszük ezt, jó? Szorongás, félelem, aggodalmaskodás. Azért is, mert szerintem sokan találkozunk ezzel, tehát sokan tapasztaljuk. Egyébként egy szorongó világban élünk, és mi is könnyen szorongunk, félünk, aggodalmaskodunk. És nyilván most itt egy erődítményről van szó, ami ott lehet a szívünkben, és ez körülbelül úgy működhet, és nem csak így működhet, de most csak egy példát mondok rá, hogy mivel látom és tisztában vagyok azzal, hogy túl kicsi és erőtlen vagyok, és látom az életemben lévő kihívásokat, és megoldandó feladatokat. Látom a fenyegető vihart, és csak egy csomó minden, amire nincsen hatással. Nem tudok hatással lenni. Lehet, hogy az én saját életteremben. Így van? Lehet, hogy aztán azon túl is. Nyilván látjuk, háborúk vannak, látjuk, hogy egy csomó rémség fenyeget. És a szorongás valahogy úgy működik, hogy hát ha én tudnám, hogy ezeket tudom kezelni, jó? Ezeket le tudom győzni, ezek felett nekem uralmam van ezen dolgok felett, akkor nem szorongnék, nem félnék, nem aggodalmaskodnék. De mivel tudom, hogy én egy ilyen kis pont vagyok, porszem vagyok, és nincs ezért és mivel elhittem azt a hazugságot, hogy csak magamra számíthatok igazán, hogy árva vagyok a szívem mélyén igazán, ezért nem tudok más tenni, mint szorongni, és ez nem tudatos, ez belülről fakad. Szorongni, félni, aggódni. Sőt, tulajdonképpen, mivel nem tudom kontrollálni a dolgokat, ez az, amit én tudok kontrollálni. Tehát, hogy ez a kontrollálás egy módja. Ez az, amit én tehetek. Oké? És ennek van egy hazugság gyökere, egy tévhit, egy mítosz, amit magamhozul eltem. Felismerni, tehát az első, akkor is mit? Felismerni azt a hazugságot a szívemben. Hogy egyedül vagyok, hogy árva vagyok, hogy csak magamra számíthatok, hogy nekem kell megoldanom mindent, hogy lehet, hogy olyan az érzésem, mint egy vásárba, így van itt Szeged napján, ott van a vásár, és egy kisgyerek, egy 3 éves gyerek elveszett a vásárba, és ott vannak a nagy sokadalom körülötte, és úgy ez, hogy egy ismerős arc sincs, és elveszett. És lehet, hogy így érzem magam, ennyire félelmetes az élet, és hogy egyedül vagyok. És most a hazugságot felismerem, hogy, tehát figyeljetek, szorongás, hogy félem vagy aggodalmaskodás, ezek tünetek. Majd fogunk beszélni az érzelmek helyes kezelésén, hogy ezek az erőteljes érzések, és ezek az erőteljes negatív érzések, ezeket nem szabad szőnyeg alá seperni. Nem szabad. Mert ezek tünetek, ezek valamit kifejeznek, hogy valami ott mélyen, ott probléma van. Aki ezzel szembe kell fordulni. Miért szorongok én? Meg tudom-e fogalmazni, hogy miért? És aztán, amikor látom, akkor az igazsággal helyettesítem. Tehát hozom a faltörőkost, hozom az igazságot, hozom azokat a fegyvereket, amelyek erősek az Istennek az erőségek lerombolására, és hozom, és összerakom, és hozom. És arra gondoltam így, hogy mi az evangéliumnak így a válasza a szorongó szív számára, a félelemben, vagy az aggodalmaskodó szív számára. És nem egy válasz van, de valami ilyesmit írtam fel, hogy ahogy most így közeledik is advent, Immanuel, tehát hogy szorongok, mert egyedül vagyok, mert úgy gondolom, hogy ott vagyok a vásárba, és hogy el vagyok veszve, és hogy annyira félelmetes minden, de hogy az evangélium az, hogy Immanuel, Isten velünk. Velünk az Isten. Hogy Jézus azt mondja neked, hogy ott azt mondja a szívednek, hogy figyelj csak, én ott hagytam az atyai házat, érted? Mert te árva voltál. A kereszten én az atya közelségét, jelenlétét, biztonságát felcseréltem kozmikus magányra, érted? Hogy soha ne légy egyedül. Hogy soha ne legyél az atya közelsége, jelenléte, gondoskodása, védelme, biztonsága nélkül. Hogy mindez a tied legyen, én veled vagyok. És hogy a szívünknek, és ez az a pont, ahol így a szívünknek hirdetnünk kell az evangéliumot. Napról napra hirdetnünk kell. 103. Zsoltár például, így van, az egy hirdetése az evangéliumnak. Áldjad én lelkem az Urat, és az egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat. Lelkem el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. És elkezdi hirdetni, hogy mik azok a jó tétemények. Hirdetni az evangéliumot, hogy az én hitetlen szívem, az én szívem, ahol elhitte azt a hazugságot, oda bevilágítson az igazság, bevilágítson az evangéliumnak a fénye. Hogy hirdetni, hogy beimádkozni az igazságot, az evangéliumot a szívembe. Mert ez az, ami lerombolja ezeket a hazugságokat. Ez az, ami elhozza azt a szabadságot. Ó, én szívem, hidd el, hidd el. És amikor erődítmények vannak, és figyelj, mikor erődítményeink vannak, vagy amilyen területen az erődítményeink vannak, azon a területen hajlamosak vagyunk nem is befogadni az igazságot. Tapasztaltad-e már? Az olyan, hogy nem issza a szívem ott az igazságot. Nem issza az Istennek a szeretetét. Ott nem, ott meg van keményedve, ott egy erődítmény van. Nagyon sokszor tegyük fel mondjuk, dicsőítjük Istent, így van, az Isten tiszteleten. És szó van a szerető atyáról, szó van az ő feltétlenül szerete elfogadásról, most bármilyen témát is hozhatnék, de és valahogy úgy érzem, hogy ez így lepattan a szívemről, lepattan. És akkor ott van egy erődítmény. Van egy ahelyett, ha az atya jóságát nem tudja hinni a szívem mélyén nem tudom hinni az atya jóságát, nem tudom megnyugodni benne, megfürödni benne, nem tudom élvezni ezt, mert a szívem valahol elhitte azt a hazugságot, hogy ő mégsem jó, vagy csak félig jó, vagy kiszámíthatatlan. Énekeljük, hogy hűséges. Így van, talán első, de a hűség, tudod, te hűséges vagy, hűséges Isten vagy. És ott mélyen belül, az én élettapasztalom ezt nem igazolja. Oké, figyelj jól, nem akarok hosszúlni, de figyelj jól. A hazugságot, amit elhitt a szívem, azt azért nem tudom elfogadni az igazságot, mert a hazugság igaznak érződik. Igaznak érződik. Mert magamhoz öleltem, és igaznak érződik, az igazság meg nem érződik igaznak azon a ponton. Más területen más igazságot be tudok fogadni, de azon a területen nem. És egy faltörő kost készíteni. Oké, szeretném azt, hogy gyakoroljuk ezt. Gyakorold, van munkafizeted. Be fogom küldeni, mert a rendes könyvben van az, hogy hogy kell, a tanítókönyvben, hogy kell faltörőkost. Be fogom a csoportba küldeni a fényképeket a könyvről, hogy te is elkészíthess. És ezernyi dologról beszélhetünk. Bűnökről, makacs bűnökről, amelyektől nem tudunk szabadulni. És lehet, hogy már fel is adtuk azt, hogy valaha szabadulni tudunk. De annak a gyökerében egy erődítmény van. És arra gondolok, lehet, hogy másnak megy, nem tudom, hogy másnak megy-e, de én ezen a területen nem szabadulhatok meg soha. Ezen a területen nem lehet győzelmem. Egy idő múlva meg is okoskodásra meg is igazítom. Igazából ez rendben van. Például a korintusiak a paráznaságot, a szexuális bűneiket, ami egyébként egy kulturális dolog volt, ami az ő életükben nyilván a hústesten keresztül egyszerűen egy mély kerékvágássá vált, egy mély vájattá. Mert ez az egyik, hogy úgyis kifejlődnek ezek az erőmények, hogy egy kísértés, aminek nem mondunk nemet, hanem engedünk neki egyszer, kétszer, ötször, százszor, ezerszer. És egy mély, mint egy traktor, így van, a határban, és egy ilyen mély kerékvágás vájatod. Utána belemész az autóval abba, el is engedheted a kormányt. Az visz. És a korintusiak elkezdték azt mondani, ez rendben van. Ez rendben van, egy szexuálisan szabados gyülekezet volt, ahol ez rendben van. És hosszak egy ilyen mantrájuk volt, korintusi levél, azt hiszem 1 Korintus 6, hogy mindent szabad nekem. És lehet, hogy hallották így az evangélium szabadságából, hallották a Páltól, és fogták, és ezt hozták, egy okoskodás, hogy minden szabad nekem. És Pál azt mondja, minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Aztán jött a további okoskodás. Következő vers. Azt mondja, az eledelek a hasnak, a has az eledeleknek rendeltetett. Azt mondták, figyeltek, az eledel a hasnak, a has az eledelnek, a test a paráznaságnak, a paráznaság a testnek. Tehát házasságon kívül szexuális kapcsolat, pornográfia. Tudod, figyelj, nem tudjuk megállni. Nem lehet megállni, ez hülyeség. Nem lehet. Figyelj, a test, ahogy a kaja a hasnak, a has a kajának, a test a paráznaság a testnek, rendben van. És már azt mondja, ez egy hazugság. Hazugság. Mert az eledelek a hasnak, és a has az eledeleknek rendeltetett, Isten pedig ezt is, és azt is eltörli. A test azonban, de a test, a fizikai test, nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. Tehát az erődítmények területén ki is alakítunk olyan hazugságokat, amelyek védik azt a területet. Végül is rendben van, mások is, és kialakít ilyen okoskodásokat. És ezeken a területeken feltenni, oké, de miért? Miért? És ott van az igazság. 1 Korintus 10:13 azt mondja, például, azt mondja, hogy nem emberi, köszönöm, azt mondja, nézzétek csak például ezzel, nem emberi erőn felüli kísértés esett rajtatok, mert Isten hűséges, és ő nem hagy titeket fejebb kísértetni, mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja majd, hogy el tudjátok hordozni. Tehát azt mondja, nincs olyan kísértés, amire nekünk fel kell tennünk a kezünket, és azt mondani, hogy csak megyek. Emlékeztek a múlt heti üzenet, a kopogtatás, a rabszolga hangja. Igen, lehet, hogy baromira be van járatva az életemben. Lehet, hogy egy nagyon mély kerékvágás ez az erődítmény az életemben. És abszolút érezhetem magam teljesen olyannak, hogy nincs választásom. De ez hazugság. Ez hazugság. És ahelyett, hogy akkor újból és újból valamilyen módon küzdeni, megnézni. Uram, mi ennek a gyökere? Hol hittem el egy hazugságot? Hol a te szépséged, hol nem világít be a te szépséged az én életemben? Hol nem világít be eléggé a te kegyelmed, a tőled jövő biztonság és egéléged és elfogadás? Uram, hagyj hozzam az igazságnak az erőteljes fegyverét, amely lerombolja a hazugságot. Úgyhogy lehet, hogy még sok példánk lenne, mert rengeteg minden lehet. Lehet ez elégedetlenség. Szerintem sokszor az is. Milyen a szívünkben van valahol egy ilyen elégedetlenség. Nehéz hálásnak lenni. Tudod, hogyha azt találod például, hogy nagyon nehéz hálásnak lenned. Sokkal inkább mindig a negatív, a pohár üres. Ja, és ennek több oka lehet. Csak hozd az igazságnak a nagy dózisát. Csinálj egy jó kis faltörő kost. Tudod, vedd elő a 103. Zsoltár. Rengeteg igerész. A Pál apostolnál szinte mindig, amikor az imádságról beszél, a hála adás, az ott van mellette. Hogy hozzuk ezt. Vagy az önvád. Az is lehet egy ilyen abszolút erődítmény. Amikor mindig úgy érzem, hogy el vagyok marasztalva. Amikor olyan mély önvádba vagyok állandó. Amikor nem tudom olvasni a Bibliát, mert mindig csak azok a versek ugranak rám, amik úgy érzem, hogy elmarasztalnak. Nem tudok az Atya szeretetének a szabadságában járni. Ja, hozom a feltörőkosokat. Róma 8.1. Nincsen károsztatás a Krisztusban, aki engem megerősít. Vagy nincsen károsztatás a Krisztusban, az a másik vers, az Filippi 4.10. Nincsen károsztatás a Krisztusban. A Róma 8, talán 33. Kicsoda az, aki vádol, Isten az, aki megigazít. Kicsoda károsztott, Krisztus az, aki meghalt és fel is támadt. Az Atya jobbján van, hogy imádkozzon, értem. Róma 5.1. Mivel megigazultunk azért hitáltal. Békességünk van az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Okay? De ebben nyilván neked kell megtalálnod azokat a verseket, akár szívesen segítünk, meg vannak érettebb testvérek, amelyek valóban megszólítják úgy a szívedet és olyan módon, hogy úgy érzed, hogy azon keresztül így az igazság megszólít téged. És egy ilyen faltörő kost alkotsz, és begyakoroljuk a szívünkbe az igazságot. És ez, amit Jézus mondott, igazából ezt jelenti tanítványnak lenni, többek közt. János 8-ban azt mondta, hogy a benne hívő zsidóknak, 31. vers, azt mondja, hogy ha megmaradtok az én beszédemben, akkor bizonnyal a tanítványaim vagytok. Bizonyos fordítások, ha folytatjátok a beszédemben, folytatjátok az igazságban, és engeditek, hogy a szívetekbe jöjjön újból és újból. És aztán vannak területek, amik nem világosak előttünk, de aztán a Szent Szellem szolgálatán keresztül lesznek területek, ahol meglátunk hazugságokat, elrejtett tévhiteket, valami, ami szabotálja azt a csodálatos kapcsolatot, amire Isten alkotott ő vele, valami, ami megeszi az életemet, tudod ott. János 8.32. És megmaradtok az igényben, és megismeritek az igazságot. És szabaddá tesz titeket. És megismeritek, ez nem itt. Hát tudom, el tudom mondani. Pipa, megvan, hallottam már, tudom. Nem. Megismeritek. Mélyen a szívünkben, ott mélyen azokon a területeken, ahol a hazugság van, egyre inkább, és szabaddá tesz benneteket. Úgyhogy ez így hasznos volt, segített, így a szellemi erődítmények. Vannak olyan területek, amik azt mondott, hogy alig várom, hogy hazamenjek és megalkossam. Ja, abszolút. Nincs nagyszerűbb, mint amikor megadják magukat ezek a hazugságok. Nincs nagyszerűbb. És hagyd mondjam ezt, tök mindegy, hogy milyen helyzetben vagy, ez lehetséges. Olykor ezek az erődítmények olyan reménytelenséggel átszőtt hazugságok. Ezek lehetnek olyan, hogy árad a reménytelenség belőlük. Árad. De ezek hazugságok, mert nem vagy reménytelen egy pillanatig sem. Mert Isten gyermeke vagy. És ezek ott vannak, és hagy fedődjön fel, és hozd az igazságot, hozd. Mert mert ez már szellemi harc. Jó? Úgyhogy mennyi drága atyám. Én köszönöm neked azt, hogy a te igéd bevilágít a mi szívünkbe, és ma délelőtt is bevilágít a szívünkbe. Köszönöm azt, hogy egyáltalán nem vagyunk semmiben sem reménytelenek. Köszönöm azt, hogy te annyira velünk vagy, hogy Krisztus miatt, Krisztus által most biztonságban vagyunk ebben a pillanatban. Elfogadottak vagyunk, sokkal inkább, mint azt mi valaha el tudnánk képzelni, és szeretve. Köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy a te terved jó. És Uram, azért imádkozom, hogy tudjuk a te szellemed segítségével mi alkalmazni. Segíts nekünk ezeket. Csak ott, amiben vagyunk. Csak ott, ahol vagyunk. Csak ott, ahol van a szívünk. Hogy tudjuk. Igen. Köszönjük azt a békességet, ami árad a te trónodról. Köszönjük. Köszönjük azt, hogy te a műtőasztalra helyezel bennünket, és hogy szeretve vagyunk közben. Elfogadva. De ez nem jelenti azt, hogy te nem akarsz kiműteni belőlünk dolgokat. Igen. Meghajtjuk a térdünket előtted, az igéd előtt, a kijelentésed előtt. És hagyj az a vágyunk, hogy mindez birtokba vegye a bensünket, hogy az igazság a szívünk mélyén uralkodjon. Te rólad az igazság, a te nevedről, a te lényedről, a te természetedről, aki te vagy, magunkról az igazság dolgok, ahogy vannak valójában. Igen. Legyen meg a te utad köztünk a szellemed által Jézus nevében. Amen.